kedves hallgatóink, nyugati könyvszemlénk következik. Mai adásunkban André Terrive, a kiváló francia író, a Vér szava című most megjelent regényét ismertetjük.
A könyvpiac egyik nagy érdeklődést keltett újdonsága, André Terrive, a Vér szava című regénye. A szerző mint esztétikus és kritikus tette ismerté nevét. A háború előtt a francia külügyminisztérium félhivatalosának, a nagy tekintélyű Le Temps-nak volt irodalomkritikusa. Ebben az időben Magyarországon is járt, és őszinte barátja maradt a magyar népnek. A háború után egyik előharcosa lett a francia-német megbékélésnek, és az Egyesült Európa eszméjének. Kritikusi tevékenysége mellett egész sor regényt is írt. Ezek közül legismertebbek Fekete és Arany, A legnagyobb bűn és Anna című művei. Most megjelent könyvét igaz történetnek mondja a szerző. Alapjában véve azonban teljesen jelentéktelen az a körülmény, hogy valóban megtörtént-e mindaz, amit Terrive regényében leír. A lényeg, hogy mindez megtörténhetett, amiből könnyen adódik a tanulság is. De nem akarunk elébe vágni a cselekménynek, és további fejtegetés helyett inkább elmondjuk magát a mesét.
A történet 1914 nyarán az első világháború kitörésének idején kezdődik. A hadüzenet hírére a Párizsban élő osztrák és német avatvalókat külön vonatok szállítják vissza hazájukba. Ilyen vonaton utazik az osztrák Günther-házas pár is. Hevenyésző összeszedett podgyászokon kívül alig egy éves kisfiúkat és annak nevelőnőjét viszik magukkal. És velük utazik még valami. Az elfolytott szerelem, amit az asszony a Párizsban maradt Marc Fresnel iránt érez, és a maró féltékenység, melyel a férj ezt a háború kitörése miatt csirájában elfolytott halandot kísérte. Marc Fresnel azonban nem az az ember, aki egy asszony szerelmével beéri. Felesége van, akit kislányával együtt egy elbugott fészekben helyezett el a francia főváros környékén. Könnyelmű életének a háború vett vége. Fresnel tartalékos hadnagyként bevonul a francia hadseregbe, ahol olyan kitűnően állja meg a helyét, hogy 1916-ban már kapitányi rangra emelik. Közben egy napra meglátogatja feleségét, aki a találkozás következményeként egészséges fiúgyermeknek fog életet adni.
Nem sokkal a találkozás után Fresnel századosa Marmay csatában hősi halált halt. Emléke azonban tovább él két asszony szívében. Az egyik Elizabeth, a francia feleség, aki két gyermekével nehezen tengeti életét. A másik Laura Günther. Az osztrák asszony hazájába visszatérve se tudja elfelejteni párizsi kalandját. A Günther család Bécsben telepedett le. A férj, aki érzi, hogy felesége, ha testileg nem is, de lelkében hűtlen lett hozzá, egyre mogorvább, életuntabb lesz. Végül is a búskomorság annyira erőt vett rajta, hogy családja szanatóriumban helyezi el. Állapota itt se javul, és egy őrizetlen pillanatban öngyilkosságot követel.
Az özvegy és a fiúcska egyedül maradnak. A háború befejezése után Laura Günther Franciaországba költözik, mert azt akarja, hogy Párizsban született fia, Louis, francia nevelést kapjon, és ne maradjon benne szomorú idegbajos apjának még az emléke sem. Nizzában laknak, és a fiú az itteni líceum növendéke lett. Pajtásai francia fiúcskák, akiknek nyelvét jobban beszéli, mint a németet. Vidám, megelégedett, és csak akkor tör ki könnyekbe, amikor iskolatársai közlik vele, hogy nem Franciaország az igazi hazája. A másik asszony, Elizabeth Fresnel, kis özvegyi nyugdíjából neveli fel két gyermekét, Suzanne és a háború alatt született kis Cloître-t. Egy Párizs környéki bérkaszárnyában laknak két szűk, rosszul bebútorozott kis szobában. A kis Cloître egyetlen szenvedélye a rajzolás.
Múlnak az évek, és a két fiúcskából felnőtt fiatalember lesz. Cloître festőművésznek készül. Mint műszaki rajzoló keresi kenyerét, de nem alkuzik meg, tovább fest és tovább reménykedik abban, hogy egyszer majd csak felfedezi tehetségét. Louis Günther érettségi után német egyetemen fejezi be tanulmányait. mérnök lesz és családja vállalatainak egyikénél Bajorországban helyezkedik el. A romantikus bajor hegyek között a 30-as évek vége felé, amikor Európa felett egyre fenyegetőbben gyülekeznek a viharfelhők, a szerelembe menekül. Mint apja, ő is csalódik. A lány, akit élettársaul szemelt ki, megcsalja. Bizonyítékai kézzelfoghatóak. A fiatalember, akinek nincs hazája, mert a franciákkal érezve származása szerint osztrák, aki nem tudja, hogy az egyre inkább két táborra szakadó Európában melyik oldalra álljon, a szerelmi csalódás után céltalannak érzi az életet. Öngyilkosságot kísérel meg, de a mérget, amellyel véget akar vetni életének, nem fogadja be a szervezetet. Mire halálra rémült édesanyja betegágyához érkezik, már túl van a veszélyen. Az anyát azonban nem nyugtatja meg, hogy fia nyugodt és közömbös. Kétségbeesve gondol arra, hogy Louis nyilván neuraszténiás apjától örökölt az öngyilkosságra való hajlamot. Hogy ebből kigyógyítsa, elmeséli a beteg fiúnak párizsi kalandját, azt a láncatot keltve, mintha Louisnak nem Günther Erich, hanem a francia Fresnel kapitány volna az apja. A hatás megdöbbentő. Louis boldog, végre felszabadult. Örömmel veszi tudomásul, hogy nem Ausztria, hanem Franciaország az igazi hazája. Azonnal bejelenti édesanyjának, hogy felgyógyulása után Franciaországba utazik, és mindent elkövet, hogy hű állampolgára legyen új hazájának.
Louis boldogan él Párizsban. Úgy érzi, végre hazaérkezett. Pénze bőven van, nem kell megélhetés után végnie. Aránylag rövid idő alatt megkapja a francia állampolgárságot, és katonai szolgálatra jelentkezik. Egy marokkói lövészezrethez osztják be. Itt éri a második világháború. A német offenzíva idején a marokkói ezredet az európai frontra irányítják. Természetesen velük megy Louis Günther is. A fiatalember harctéri élményét André Therese így írja le.
A városka főterét két országút keresztezte. El-el akadva, lassú ütemben, különös karaván vonult végig rajtuk. Katonákat szállító tehergépkocsik, és nehéz tüzérség közé vegyülve, matraccal fedett túlzsúfolt magánautók, kerékpárosok, rögtönzött taigák, kézzel tolt, felpakolt gyermekkocsik, és gyalogosok hosszúra jarolta az utakat. Az egész környék benzingőzben úszott. Az utak szélén marokkói katonák bámészkodtak. A déli nap izzón tűzött le rájuk. A tér közepén az egyik motorkerékpárról fiatal táblár ugrott le. Günther Louis volt. Csak néhány napja érkezett ezredével Európába, hogy feltartóztassa az új hazáját elözönlő német hadsereget. Azt hitte, harcolni fognak, de ehelyett csak össze-vissza vonultak a zsúfolt országutakon. Parancsok és ellenparancsok követték egymást. Az volt az érzése, hogy a világ vége közeledik. Most úgy látott, végre célhoz értek. Tábort ütöttek a faluban, és vártak. Két nap múlva tovább meneteltek. Egy erdővel borított magaslatra értek. A marokkóiak elragadtatva bámulták az alattuk elterülő mező üdezőgét. Szép nyaruk lesz, gondolta Louis. De ez a gondolat ma vakmerően és gyászosan hatott. Ki tudja, életben marad-e ezen a nyáron.
A visszavonulásnak nem akart vége szakadni. Három hete meneteltek, három hete zúgtak fejük felett az ellenséges repülőgépek. Néha egész alacsonyra szálltak le, és gépfegyvert tűzzel pusztították a katonákat. Legszívesebben a föld alá bújtak volna a repülőgépek kattogó zúgása és halált osztó lövedékei elől. Az arabok szerencsésebbek voltak. Ők nem fogták fel a veszélyt. Hasra feküdtek, fejüket a földbe fúrták, és mentem elaludtak. Édes mindegy volt számukra a nap égető tüze, a lövedékek zápora. Nem törődtek azzal sem, amikor meghallották a német csapatok menetelésének és harckocsiainak dübörgésének zaját. Nyugodtan aludtak tovább. Napok óta meneteltek egyik helyről a másikra, és ez alatt az idő alatt az emberállomány felét, és csaknem az egész hadianyagot elvesztették. Esténként motorosok jelentették, hogy a visszavonulás melyik útját vágta az ellenség. Június 15-e volt. Slimán, az arab lövész, aki valamikor a Rifkabilokkal harcolt, a földre vetette magát és hallgatózott. Tankok közelednek, jelentette. Ugyanakkor egy másik arab fölkapaszkodott a legmagasabb tölgyfa tetejére, és valamit arabul kiáltott onnan. Két fügy hallatszott, majd parancs az újabb visszavonulásra. Louis nézte, mint kapitány egy töltényládán ülve telefonál.
Hogy elkerüljük a bekerítést? Igenis. Fontenay irányába. Értem. Minden rendben. Értem.
Egy katona elkapta a telefont, és összecsavarta a dróthálózatot. Louis szomjúságot és végtelen fáradtságot érzett. Aludni szeretett volna, és semmire se gondolni. De ez nem sikerült. A német tankok zaja egyre közeledett, és egyszerre egy tűzokádó szörnyeteg bukkant fel előtte. Valami villamosság járta át, olyan volt, mintha a sötétben éles csengetyű zajt hallott volna. Aztán csendett. Nagy, végtelen némaság, amelynek már nincs neve. Így esett el Louis Günther francia káplár. Soha nem tudta meg, melyik hazáját védte, melyik ellen.
Güntherrel együtt, bár csak átmenetileg, elesett Franciaország is. A német megszállás immár két esztendeje tartott. Quater Fresnel az egyik párizsi utcán áll rögtön zöktét kiállítása mellett. Vevőkre vár. Mellette asszonyok halk hangon dohánynak mondott szárított füvet, aszalt gombát, lisztpótlékból készült kalácsot és szaharinnal édesített úgynevezett cukorkát kínálnak eladásra. Ez volt minden, ami a megszállott Párizsban 1942 nyarán kapható volt. A fiatal Fresnel még mindig művésznek hitte magát. Nyomorúságos műtermében remek műveknek képzelt képeket festett. Mecénásról ábrándozott, aki fölfedezi tehetségét, és lehetővé teszi, hogy művészetének élhessen. Ehelyett egy németekkel üzélkedő, kövér és gazdag kereskedővel találkozik, aki jól megfizetni a képeit azzal a feltétellel, hogy azokat tehetségtelen, de feltűnni vágyó, félhülye fia szignálhassa. Fresnel az ajánlatot felháborodva utasítja vissza. Akkor inkább megmarad a régi nyomorúságban. Nappal rosszul fizetett műszaki rajzoló, este és hajnalban pedig képeket fest, melyeket vasárnaponként az utcán árusít, mint holmi vásári portékát. Családja is szétzűlik. Édesanyja a sok munka és a még több nélkülözés következtében hirtelen meghal. Nővére, aki zsidó kereskedőhöz ment férjhez, csak úgy tudja eltartani magát és kisfiát, hogy napi munkája után esténként aktmodellként szerepel egy festőiskolában. A lány, akit szeretett, egy német megszállásból hasznot húzó fiatalember kedvéért elhagyta. Mindez bőven elég ok arra, hogy Quater boldogtalan legyen. De még tartja magát, még vonszolja élete keserves igáját. Amikor azonban a műhelyben, ahol dolgozik, közlik vele, hogy mint legfiatalabbat ők jelölték ki arra, hogy Németországba menjen kötelező munkaszolgálatra, kitör belőle az elkeseredés. Nem megy el Németországba. Nem megy, bármi történjék is. Most már nem törődik semmivel. Valaki azt ajánlja neki, hogy jelentkezzék katonának. Mindegy. A kaszárnya Versailles-ban van. Francia nemzeti színű zászlók díszíti. Quater Fresnel jelentkezik és besoroztatja magát. Kicsit csodálkozik, mikor meglátja a német kiképzőtiszteket. Még jobban csodálkozik, mikor rövid kiképzés után német egyenlő látva. De már nincs visszaút. Szinte anélkül, hogy tudná, mit cselekszik, katonája lesz a német hadseregben szolgáló külföldi önkéntesek légiójának.
A légiósokat Lengyelországba viszik. Fresnelt Zsénikur hadnagy mellé osztják be. A hadnagy alaposan kikérdezi a fiút.
Mondd meg őszintén, tulajdonképpen miért jelentkeztél a légióba?
Magam sem tudom, hadnagy úr. Mindentől megundorodtam.
Úgy tudom, hadi árva vagy. Az én apám is az első világháborúban esett el. Sokszor gondolok rá. Te nem gondolsz arra, hogy most azokat segíted, akik árvaságodat okozták? Nem félsz, hogy egyszer majd számon kérik tőle Franciaországban, hogy itt szolgáltál?
A Az idő telt, és nem beszéltek többet se a háborúról, se mostani életükről. Egy napon Zsönik úr búcsút vett Fenertől. A hadnagy arra kérte a fiút, hogy amikor szabadságra megy Párizsba, adjon át ott barátainak egy kis amulettet. A címet ne írja fel, hanem vésse jól emlékezetébe. Az amulettben feljegyzések vannak, roppant fontos szöveggel. Vigyázzon rá, mint a szeme világára, nehogy idegen kézbe jusson. Cloater elvállalta a megbízást, és fájó szívvel mondott búcsút hadnagyának.
Hosszú hónapok teltek el, csak nem teljes tétlenségben. A légiót nem vetették be a harcokba. Egy este, amikor a pályaudvaron élelmiszer kirakodásnál dolgoztak, Cloater arra lett figyelmes, hogy valaki Zsörik úr hadnagy nevét említi. A hat beszélgetésből megtudja, hogy hadnagya átállott a lengyelekhez, és titkos iratokat jut magával. Biztosra veszik, hogy valamely titkos szervezet megbízásából jelentkezett a légióba, és a németek most gyűjtásai után kutatnak. A fiatal Frenel rémülten fogja fel megbízatása jelentőségét. Nem meri eldobni az amulettet, de tudja, ha megtalálják nála, elveszett. Egyetlen lehetősége a szökés. Az éjszaka leple alatt sikerül észrevétlenül eltávolodni a társaitól. Óvatosan lopózik a sinek mellett. A pályatesten nyitott teherkocsi áll. Felkapaszkodik rá. A vonat hirtelen elindul, és Cloater magával viszi délfelé. Letekszik a kocsi alját borító szalmára, és lassan elnyomja az állam. Mikor felébred, már szürkül az ég alja. Feltápászkodik, derekára csatolja a géppuskáját, és kiugrik a lassú ütemben haladó vonatból. Szerencséje van. Szökését senki se veszi észre. Elhatározza, hogy tovább vándorol délfelé. 300 márka és gépfegyvere minden vagyon. Abban reménykedik, hogy katonazubbonyát és a gépfegyvert, amint emberlakta helyre ér, civil ruhával kerülheti fel. Délig egy lélekkel sem találkozik. Hideg tél van, ilyenkor az emberek otthon maradnak. Délután egy tanyához ér, ahol sikerül némi élelmiszert vásárolnia. Aztán meg tovább. Éjszaka az utat szegélyező bokrok között húzódik meg, nappal folytatja útját. 4 napig vándorol a lengyel síkságon. Hogy félelmét elűzze, gyakran önmagával beszélget, vagy régi párizsi dalokat énekel. Bánatosan nézi az idegen tájat, vádolja a sorsot és önmagát is, amiért ide jutott. Elvesztette hazáját, mert hogyan is lehetne hazája annak, aki az ellenségnek szolgál, és még ebből az idegen hadseregből is megszökik. Újból dalra dúlt. Ó, szép Franciaország! Zümmögi egy katonadal melódiáját. A 4. napon egy falu határába ér. Barátságos házak csalogatják. Jó meleg lehet odabent, gondolja, és átugrik a legközelebbi ház kerítésén. Az udvaron egy emberrel találja szembe magát. Darabig farkas szemet néznek egymással, majd Cloater, hogy bizalmat ébreszze maga iránt, lecsatolja a géppuskáját és a földre dobja. Barát vagyok. Érted? Barát. Francia. Francuski. Civil. A lengyel paraszt nem válaszol. Nyugtalanul nézi a gépfegyvert. Cloater tovább beszél.
Nem katona. No soldát. Civil. Odaadom a puskámat. Vedd el. Adj érte civil ruhát.
Kézzel lábbal magyarázza, hogy mit akar, és elrúgja magától fegyverét. A lengyel hasmánt odacsúszik a géppuskához. Felkapja, és anyanyelvén morog valamit. Cloater szót sem ért belőle. Leül egy közelben lévő fatönkre, hallgatja a lengyel beszédét, és még egyszer megkísérli megértetni magát.
Jól van, csak beszélj, öregem. Nem értelek ugyan, de biztosan igazad van. Hazafi vagy, ugye? Könnyű neked, itthon vagy, saját házadban, a magad földjén. Polszki. Pihenni szeretnék is, enni valamit. Van pálinkád? Vodka, vagy talán sör? Pivó? Na, felej már!
Amint körülnézett, észrevette, hogy az ember eltűnt a gépfegyverrel. Eltelik 5 perc, 10 perc, és senki se jelentkezik. Türelmetlenség fogja el. Mit akarhat tőle ez az ember? Végre megpillantja a lengyelt, amint a házból kilépett, közeledik hozzá, kezében a gépfegyverrel. Vagy 8 ráncos képű, szőkehajú vasvillával fölfegyverzett paraszt követi. Az egyiknek a kezében revolver. Duater nem ijed meg tőlük. Mosolyogva magyarázza, hogy jó szándékkal jött. De azok nem mosolyognak. Komoly arccal vitatkoznak valamiről. Duater tovább magyarázza kézmozulatokkal, hogy enni és inni szeretne. Erre az egyik lengyel eltávozik, és rövid idő múlva karaj kenyérrel és egy korsóval tér vissza. Duater átveszi a korsót, és jót húz belőle. Utána falatozni kezd. A lengyelek közben körülállják, és úgy szemlélik, mint valami foggyulájtett állatot. A legöregebb mellé lép, ünnepélyesen vállára teszi a kezét, és keresztet vet. Duater követi példáját, és megismétli.
Francia vagyok. Francuski. Párizsból. Paris. Érted? Paris.
Hazudsz, feleli az öreg lengyel, és ez a kijelentés úgy hangzik, mint holmi káromkodás. A fiú nem hallgathatja tovább. Türelmetlen mozdulattal földre hajítja katonasapkáját, kigombolja az zubbonyát, föltárja mesztelen mellét.
Mit akartok tőlem? Francuski! Megmondtam! Barát! Megmondtam!
Nem hallgatnak rá. Az öreg rövid parancsot ad, újból keresztet vett, és a revolveres ember tarkón lövi az ellenségnek élt katonát. Utána a gépfegyverrel még egy golyósorozatot eresztenek Duater Fresnel élettelen testébe.
Így ért véget Duater Fresnel német uhába bújtatott francia katona szomorú élete messze hazájától Lengyelországba. Duater és Louis szomorú történetéből könnyen levonhatjuk a tanúságot. A vérszava nem mindig és nem mindenki számára hallható, és a fajok elmélete sokszor megtévesztő. A közelmúlt Európájában a nacionalizmus nagy szerepet játszott, és mégis lehetséges volt, hogy egyesek tévedésből haltak meg, és nem azért, mert hazájukat védték. A két halott példája nyomán talán új szellem támad fel, amely lehetetlenné teszi, hogy Európát még egyszer háború szaggassa darabokra.
Kedves hallgatóink, nyugati könyvszemlénket közvetítettük. Ismertettük André Terry, francia író, a Vér szava című regényét. Itt a Szabad Európa rádiója, a Szabad Magyarország hangja.